Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Pados Gyula, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára, címzetes egyetemi docens. Mondta, hogy az elhízott emberek 95%-a egy idő után visszahízik. Látják-e azt a pontot, ahol el szoktuk veszíteni a csatát? És föladjuk, és indul vissza az egész.
Igen, ez a kontrollnak a hiánya. Szóval magányosan fogyókorázókkal szemben mondanám, hogy mondjuk itt nálunk a Szent Imre Kórházban is, meg egyéb helyeken, ahol dietetikus orvosi kontroll van, ahol visszarendelik az illetőket és vezetik a testsúlyát, azoknak körülbelül 30%-a nem hízik vissza. Még azoknak is 70%-a sajnos visszahízik, tehát az elhízás egy nagyon nehezen kezelhető betegség, és ráadásul nincsen 5 év óta semmiféle gyógyszer, amivel az étvágyat csökkenteni tudnánk.
Amerika. Miért nincs?
Azért, mert 920 óta efedrin és amfetamin származékokat használtak az elhízásnak a kezelésére. Ezek tulajdonképpen doppingszerek. Hát az amfetamint az más néven a diszkokba árulják, és rengeteg ember idegileg kiborult, vérnyomás, pulzus emelkedések voltak, és előbb-utóbb majdnem mindegyik kivonásra került. És Amerikában van egy, most csak a hatóanyagot mondom, nem a nevét, egy lorkaszerin hatóanyag tartalmú szer, amit a America Food and Drug Administration már 2,5 éve forgalomba engedélyezett. Óriási sikere van, mert megy föl a fogyasztás, duplázódik éventénként, de az csak amerikai orvos, amerikai receptre, amerikai állampolgárnak írhatja fel, és egyébként drága is, kb. 60 ezer forint egy havi adag. Na most az Európai Unió egyelőre nem hagyta még jóvá, ez csúsztatva van, hogyha ez egy fél év, egy év múlva ide bejön, akkor az OEP-el kell tárgyalnunk arról, hogy hát hajlandó-e támogatni. Eddig még az OEP egyetlen elhízás elleni szert se támogatott, a fő érvük az, hogy hát ugye van 5-6 millió elhízott, hát tönkre menne az OEP-ba, nincs annyi pénz. De az még nem került meghallgatásra, hogy hát az elhízásnak is van, például 40 BMI fölötti elhízottak, azok morbid, kóros, életveszélyes állapotban levő elhízottak. Például azoknál, vagy akinek kísérő betegségük több, azok ki lehetne alakítani egy olyan csoportot, aki kapjon ilyen segítséget. Mert jelenleg az a segítség, hogy azt mondjuk a betegeknek, hogy egy maréknyi mandulát, magyarul diót fogyasszanak. Ez vizsgálatok is bizonyították, hogy a magas rosttartalom miatt ezek csökkentik az étvágyat, és segítik azt, ami egy harmadik tényező az elhízás kezelésében, az, hogy este kevesebbet kell enni. Itt is sok probléma van, aki ezt az egyet be tudná tartani, már fogyhatna, tehát este a fele mennyiséget lehet enni, mert amit este eszünk, az duplán hasznosul. Éjszaka ugyanis a zsírok oxidációja, tehát a lebontása lelassul, vagy megszűnik, fizikai aktivitás nincs, és ahhoz a modellhez képest, ami van egy átlagban, hogy egy gyors futó reggeli, aztán délbe egy valami gyors éttermi hálózatban egy ebéd, és este, ami belefér a frigiderbe, mert olyan fáradtan érkezik haza. Ezek a doppingszeri hatásnak az az elve, hogy ha úgy vagyunk, hogy fel vagyunk pörgetve, akár itt a stúdióban, vagy a kórházban, akkor észre lehet venni, hogy akkor az emberre nem jön rá az éjség, mert el van foglalva, és hajt.
Nincs rá idő.
Hajt, és akkor, de amikor este hazamegy, akkor ha tele van a frigider, hogyha ez egy külön téma, az életmód változtatás, hogy kell vásárolni, hogy kell raktározni, vagy hogy nem szabad, hogy muszáj megenni a gyereknek a tányéron maradt ételét. Ezek ilyen technikák.
Apukák elhízása az első gyerekekkel szokott kezdődni. Hát, nem hagyjuk veszendőbe menni a 6 féle ételt, ami kint van, azt mi eszük meg.
Hát igen, például a kismamák megeszik, hogy pedig a szemétbe dobnák, most elnézést kérek mindenkitől, akinek ez nem tetszik, és nem a hasunkra rakná le, akkor abból csak nyernének. Hát, meg hát nem is kéne annyit odaadni, hát a tányérok mérete is úgy nő, hogy nem igaz.
Alkoholfogyasztás. Amikor hazamegyünk, iszunk egy sört, iszunk igen. Egy bort, mindjárt éhesek leszünk. Megvonjuk magunktól teljesen?
Igen, hát ezek savat csinálnak, és az éhséget okoz. Szóval az alkohollal az a helyzet, hogy 1 gram szénhidrát 4 kalória, 1 gram fehérje 4 kalória, 1 gram alkohol 7-es kalória, és 1 gram zsír kereken 9-es kalória. Tehát a kalória tartalma elég magas. Ez ugye attól is függ, hogy mit tudom én, a sörökbe 5% a szénhidrát a tartalom, a borokba 10%, vagy az alkoholtartalom, a likőrekbe kb. 20%, ezek a snapszerű, viszkiszerű italokban 40%, tehát azok, ezek a kalória szempontjából jönnek szóba, bár az alkohol szénhidrátszerű vegyület, tehát azt is figyelembe kell venni. Nem az alkoholon múlik, de azt be kell tartani, amit egészségesnek tart a tudomány, hogy mit tudom én, egy-két pohár vörösbort este, ha elfogyasztunk, akkor a úgynevezett antioxidáns hatása révén kedvező hatása lehet, mint ahogy Franciaországban kiderült ez, ahol ugyanazok a rizikófaktorok vannak, mint Magyarországon vagy Németországban, és jóval kevesebb infarktus van az ottani rendszeres vörösbor fogyasztás miatt. De hát ezt én nyilvánosan nem szívesen propagálom, mert már volt olyan, hogy emiatt aztán blogoltak, meg felszólaltak, hogy az ember amellett beszél, hogy fogyasszunk több alkoholt, és ebben van igazság, mert bemondták a rádióban, ugye, hogy ígyunk alkoholt, akkor és akkor arra hivatkozunk.
Ha megnyugtathatom, nem a rádió miatt isznak az emberek alkoholt.
Igen, és egyébként a sörre vonatkozóan, hát van egy ilyen kifejezés, főleg a bajoroknál gyakori a sörhas, amit én úgy jellemeztem, hogy hasi elhízás, almatípusú, az úgy néz ki, hogy ilyen nagy sörhasuk van, ami hát benne nagy szerepe van annak, ugye, hogy ott kérek egy sört, és akkor a korsó sört hozzák ki. Nem a pohárt, vagy a kicsit, vagy a pikolót, hanem a korsó sört.
Ha már az alkoholnál tartunk, hogy néznek az emberek az elhízottakra? Betegnek tartják őket, vagy akaratgyengéknek, mint ahogy az alkoholbetegeket szoktuk tartani, hogy biztos azért iszik, mert nem bírja megállni. Magyarán van-e szolidaritás az elhízottakkal szemben?
Hát gyerekkorban kezdődik az a probléma. Ugye a gyerekkorban a kövér gyerekeket csúfolják.
Digi-dagi daganat kergeti a halakat.
Igen. Kiközösíték, ez lelkileg problémákat okoz, aztán a gyerek lehet, hogy ezt úgy kompenzálja, hogy még inkább eszik, mert amíg eszik, addig nem jut eszébe ez a probléma, jobban érzi magát. Tehát már gyerekkorban van ez. A felnőtteknél olyan intelligencia szinten ez változik, mint több helyen hallani, ugye, hogy egy állás elnyerésénél számít az, hogy valakinek milyen a súlya van. És hát tulajdonképpen ezek a celebek, ezek a minták, ugye mind általában, hát nem is, hogy átlagsúlyúak, hanem úgynevezett ideálsúlyúak, vagy az alatt vannak. Úgy zárójelben jegyzem meg, hogy őket szoktuk jobbról, bárról bírálni, meg ezeket a cikkeket, amiket róluk írnak, de ha átbogarászok, hogy mit esznek ők, mert mindegyik valami diétát tart, akár mindenféle fedőnéven, mert ugye itt aztán megy ám a játék, hogy ennek-annak nevezzük a diétát, de a lényeg az, hogy kevés szénhidrátot fogyasztanak, ők tudják, ez már ezek között és a személyi edzők között is elég jól elterjedt a világon, hogy legjobban azzal lehet megfogni. Hát, hogy kevesebbet esznek, tehát kevesebb kalóriát és a szénhidrátokat csökkentik.
Mi a helyzet a gyümölcsökkel? Mert szokták mondani, hogy abból soha nem lehet baj, hogyha gyümölcsöt eszünk.
Igen, nagyon sokáig ez volt a vélemény, és hogy egy kalap alá vették, hogy törekedjünk arra, hogy legalább 400 gram, tehát 40 dek a zöldség gyümölcsöt fogyasszunk, és nem tettek különbséget a között, hogy ez milyen legyen. És az elmúlt évtized vizsgálatai most kimutatták, hogy a gyümölcsökbe levő cukor, azt úgy hívják, hogy gyümölcs cukor, fruktóz, az éppen olyan gyorsan, vagy néha még gyorsabban átalakul zsírsavvá, mint ahogy a gyorsan felszívódó szénhidrátok, fehérkenyér, stb. Ezért különbséget kell tenni abban is, hogy milyen gyümölcsöt tegyünk. Nyilván nem jönnek szóba a magas cukortartalmúak, amit az ízükről is meg lehet részben állapítani.
Édes.
Igen, az édesek, a szőlő, a banán, a sárgadinnye, de ide tartozik mondjuk az édes őszi barack is, ad abszurdum még a cseresznye is például, hogy 8% fölött van a szénhidrát tartalom, azokat hát jó lenne kerülni, és így a gyümölcsök eléggé leredukálódnak almára, narancsra, grapefruitra, úgyhogy erre is vigyázni kell. Hát szóval nem egy leányállam a fogyókúra, és az elhízás kezelésében, elhízás egyik legnehezebben kezelhető betegség. Ilzigler professzornál voltam régebben Bécsben egy anyagcsere klinikán, aki azt mondta, elhízás tanulmányozása céljából is, hogy megmaradt bennem, hogy azt mondta, hogy az elhízás legalább olyan súlyos betegség, mint a karcinoma, rák, csak hosszabb ideig tart. Hát sajnos ebben sok igazság van, a WHO pedig a 10 legsúlyosabb betegség közé sorolta az elhízást.
Zöldségekkel nem kell ennyire aprólékosnak és óvatosnak lennünk? Zöldségből minden lehet?
Nem, hát már valamit hagyjunk nekik. De ugye van ilyen elképzelés, hogy bio vagy nem bio, és akkor a bio elvileg egészségesebb, de most nem akarok ellene agitálni, mert egy jó dolog, de azt az eredményt és azt a árat, amivel drágában adják ez, az nincs arányba azzal a haszonnal, amit őre várható.
Mit csinál a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság? Egyáltalán miért és? A kettő összefügg?
Hát igen, az elhízás kezelésének 4 pillére van, ha akarom 5. Ugye az alapvető a diéta és a mozgás. A mozgás ugye az energialeadást biztosítja. Aztán egy életmódváltozás, ahol azt, amikor beszéltünk, hogy milyen technikák van arra, hogy ne együnk annyit. A gyógyszeres kezelés, említettem, hogy annak a hiányában vagyunk. És hát vannak gyomorszükítő műtétek, vagy műtétek. Sajnos az most nem annyira virágzik. A Péterfibe 3000 ilyen csináltak, az elég eredményes volt. Most néhány helyen vidéken csinálnak, de ott megszűnt ez a tevékenység. Na most így a 2 fő irány az elhízás kezelésében a diéta, ami alapvető, és a mozgás. Tehát, hogyha valaki mondjuk rajta van egy 1200 kalóriás diétán, és fut 1 órát, az körülbelül 1 óra kell, ez nagyon időigényes, hogy 600 kalóriát leadjon. Akkor ő lead 600 kalóriát, akkor ha akarja, akkor az 1200 diétára ráteheti aznap a 600-at, tehát 1800-at. Ha megbírja, hogy ne tegyen rá, akkor pláne még jobban fogyaszt. És a mozgásban általában ezeket a ciklikus mozgásokat favorizálják, azok fogyasztanak, tehát a futás, úszás, gyaloglás, kerékpározás.
Mindegy, hogy milyen tempóban? Mert itt is vannak elméletek, hogy lógjon a belünk, vagy ne lógjon a belünk.
Nem, hát azt mondják, hogy gyaloglásban, hogy 5,4 km per óra tempó legyen, az egy olyan kicsit intenzívebb gyaloglás, a kocogásban pedig 8 km per óra az a javasolt tempó. Abban különböző vélemények vannak, hogy egy 150 percet egy hét alatt, vagy a súlyfenntartáshoz is legalább annyit, vagy még többet gyalogolni, de igazából legalább 10 percig kéne tartani egy ilyen tevékenységnek, annak van értelme, és nem a kifulladásig.
Szívfrekvencia, pulzus, mennyire emelkedjen meg? Mert van, aki ezzel tudja a legegyszerűbben mérni, hogy milyen intenzív a mozgása.
Igen, hát ugye 220-ból ki kell vonni az életkort, és akkor az lenne a maximális pulzus szám, amit az illető elérhet. De itt vigyázni kell, mert azért ennek szövődményei lehetnek. Tehát tulajdonképpen egy igazi komoly fogyókuránál azért ezeket a betegeket ki kell vizsgálni kerékpár tereléssel, vagy egyéb futópad tereléssel, akiket komolyan, tudományosan akarunk kezelni. Itt a kórházban állunk 1983 óta, mi 18 000 elhízottat fogyókuráztattunk, ilyen egyhetes, 5 napos egyhetes fogyókurára, de ennek nem a fogyókura volt a lényege. Az a probléma, hogy egymás után jönnek a elhízottak a lipidambulanciára, meg az osztára is, akik azt mondják, hogy én már mindent megpróbáltam, és nem tudok egy kilót se fogyni. Na most ez a egyhetes menet arra jó, hogy adjon nekik egy sikerélményt, mert egy 600 kalóriával le lehet fogyasztani, részben ugye vízzel, körülbelül 3,5-4 kilót. Tehát van egy sikerélmény, aztán van egy kivizsgálási lehetőség belgyászati szempontból, itt kiderül, hogy a szíve bírja, vagy egészségese, és azon kívül van egy képzés, egy edukáció, videófilmek, csoportfoglalkozás, torna van, hogy a mozgásra is rászoktassuk őket. Na most ehhez vannak szervezeti keretek, említettem a múltat, hogy a Bedros professzor alapította 2007-ben, azóta aztán ez úgy funkcionál, hogy szakmai vonalon úgy haladtunk előre, amit már említettem, hogy eklektikus alapon elfogadtuk, és a magyarországi viszonyokra alapítottuk ezt a low-calori, low-carb diétát. De ennek a szervezeti feltételeit és a egészségügyi hatóságok, mint illetékes társaságra a MOMOT-ra bízták, tehát most ebből nincs szakorvosi vizsga az obezitásból. Azonban most létrehoztak egy obezitológus vizsgát, ezt mi kaptuk meg, hogy ezt állítsuk össze tudományosan, a feltételeket szervezzük meg, és levizsgáztattunk 53 obezitológust az országba.
Hol vannak? Mindenhova jutott?
Azok, hát minden megyében nem jutott, ez lenne a cél. A jelentkezés alapú volt az első menet, de most éppen ezen próbálkozunk, hogy keressünk olyan embereket, ahol melyik megyében nincs ilyen obezitológus. Egyébként a www.momot.hu honlapon rajta van ez az 53 név, ahova részben az orvosok fordulhatnak betegükkel együtt konzíliumba, mert azért az is az igazság, hogy a háziorvosoknak rengeteg munkájuk van, és az elhízás kezelés egyik legigényesebb időigényesebb kezelés. Ezt nem lehet 5 perc alatt elintézni, beadok egy injekciót és kész.
Mit mondanak azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy én nem fogom kibírni ezt a diétát, éhen fogok pusztulni ez alatt?
Hát én azt mondom, hogy kérem szépen, először is meg kell keresni egy motivációt. Mert ugye motivált beteg az jobban rávehető jelet. Milyen motivációk lehetnek? A nőknél az esztétikum, ez nagyon dominál. 2-szer annyian fogyókuráztak nők nálunk, mint férfiak. Aztán ugye nagyon fontos, hogy a kórházban, de már ambulanter is, ugye levesszük az alapvető paramétereket. Ezek a, megmérik a vérnyomást, a vércukor és a vérsír. Ezek között sajnos már egy 27-es BMI körül majdnem mind a hármat megtaláljuk. És akkor azt mondjuk, hogy önnek most ennyi a vércukra, ez a cukorbetegség határán van, ha lefogy egy fél év alatt 10 kilót, vagy 3 hónap alatt 6 kilót, akkor meglátjuk, hogy milyen szépen javul. És amikor ezt látja az illető, pláne ha még gyakrabban 2 hónaponként ellenőrizik, akkor látja, hogy megéri ezt tartani. És ott ugye szembesül azzal, hogy ez milyen veszélyekkel jár. Az az igazság, hogy fél éven túl egy ilyen szénhidrátszegény diétát nagyon nehéz tartani. Ezek a vizsgálatok, amiket mondtam, hogy 4 kilóval jobban fogytak a vizsgálatban a low carb diétával, tehát alacsony szénhidráttartalommal, mint a zsírszegénnyel. Ezek a vizsgálatok aztán folytatódtak tovább 1 év alatt, és 1 év alatt már nem volt meg ez a jó eredmény, 1 kiló volt talán különbség. Ennek az oka az volt, hogy 6 hónap után kiderült, hogy már régen, nem régen, de egy idő óta már nem azt eszik, amire ők fellettek kérve.
Vagy... Van valami módszer arra? Tehát nem lehet az ember elől elzárni mindent. Ezek a kívánások, ezek mint villámcsapás úgy szoktak jönni. Nicsak egy süti.
Igen, hát ugye egyik lenne a gyógyszer, nagyon sok embernek szénhidrátérsége van, amit elég nehéz befolyásolni. Ha ez a gyógyszer bejönne, akkor ez jelentős segítség lenne. Azon kívül hát ez a kontroll, meg az elvárt testsúlycsökkenésnek a feltüntetése, meg a közlése, meg a benne való megegyezés, hogy jöjjön vissza 2 hónap múlva 4 kilóval kevesebb súlyjal, vagy a kórházba csináltuk, hogyha nem fogy, mikor kiment, ha nem fogy 2 kilót, mert ezek vissza is jönnek a kórházba időnként, csak akkor veszük fel, ha 2 kilót legalább lefogyott, az ilyen idézőjelben kényszerítő metódus. És hát mondjuk pszichológus, ha van a rendszerben, az is egy sokat tud segíteni, mert ennek egy jó része ennek az elhízásnak ugye ilyen pszichológiai eredetű dolog. A depressziósok között például nagyon sok elhízott van. Részben azért, mert olyan gyógyszereket kapnak, amik még plusz hízlanak. Másrészt azért, mert akár depressziós, vagy pedig csak egy depressziós epizódról van szó. Addig az ideig, amíg az illető ott hagyja a problémáját, és kimegy a konyhába, és eszik, az alatt jól érzi magát, és ez nagyon csábító, hogy ilyeneket tegyem. Hát szóval, meg hát az is számít, hogy mennyire vannak edukálva, és mennyire hiszik el. Ebben sajnos a tévé meg a kommunikáció sokszor kontraproduktív, mert
tényleg mindenki olyan szép és olyan sovány. Bár időnként föl tűnnek ellendivatok is, amikor a kerekdedebb modellek jönnek. Ilyenkor fejükhöz kapnak az obezitológiai társaságban, hogy Jézusom, jönnek a kerekded modellek, az egész eddigi munkánk mehet a levesbe.
Nem egészen így van, ez most még inkább szakmai szinten vita, nem akarom nagyon teríteni. De kezd kialakulni az, ugye mondtam, hogy 20-tól 25-ig normális a BMI, 25-30 között már túlsúlyról beszélünk. Most kezd vita lenni arról, jó néhány vizsgálat alapján, hogy a 25-30 közöttiek bizonyos betegséget, vagy műtéteket, vagy állapotokat jobban bírtak, mint a normál súlyúak.
Ezt volt bennük több kraft?
Hát igen, valahol elhízás paradoxonnak nevezik ezt. Ezért lehet, hogy a túlsúly lesz az új norma, hogy mondják, hogy azt még ide tartozik, de ez azért az elhízottakra, tehát a 30 fölöttes TBM-ekre talán nem vonatkoztatható. Ez mindesetre érdekes, általában 27-es BMI körül jönnek hozzá a rizikófaktorok, tehát nem 25-től már, tehát úgy már mondhatnám, hogy 27-es BMI-ig elnézőek lehetünk a betegekkel.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Padós Gyula címzetes egyetemi docens, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára volt az Inforádió vendége.